Péter apostol mondja, ezért ezekre mindig emlékeztek utólag titeket, bár ismeritek mindet, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy mi ebben a földi korsátorban vagytok, emlékeztetéssel ébredgessenek titeket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárt keressük és énekes könyvünkből a 42. Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkodik.
Legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét a mai vasárnapon. Olvasom előttetek a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, a Márk Evangélium a 12. fejezetéből, mégpedig a 18-as verstől a 27-es versig terjedő igerészt. A megnevezett igehely, tehát a Márk Evangélium a 12. fejezet, a 18. verstől a 27-es versig olvasom. Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes megírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor az ő testvére vegye el az asszonyt, és úgy támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér, az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek volt a felesége. Jézus ezt mondta nekik. Nem éppen azért tévedtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhessen mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak. Nem olvastátok-e Mózes könyvében, hogy mit mondott neki az Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévedtek. Áldja meg az Úr Jézus igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, Dávidnak a 42. Zsoltárát, amely megíratott, tanít bennünket, és amelyet énekelhetünk a mi Isten tiszteleteinken. Köszönjük, Urunk, hogy olyan csodálatos, hogy a Bibliában ránk hagytál rengeteg imádságot, hiszen az imádság által az imádkozó lelkére látunk rá. Megdöbbentő, megható és bennünket leleplező Dávidnak a lelke, aki eleped és vágyakozik a veled való közösség után. Az ő lelke szüntelen arra vágyik, hogy a veled való közösség csodáját, békességét, édességét élvezhesse. Urunk, hadd hozzuk eléd bűnbánattal a mi szívünket, amely sokszor e világ mulandó dolgai után vágyakozik. Hadd hozzuk eléd a mi közömbösségünket, hogy amikor kereshetnénk orcádat, akkor talán leülünk a televízió elé, vagy talán fontosabbnak tartjuk a pihenést, mert bármilyen más foglalatosságot, ahelyett, hogy a veled való közösség után vágyakoznánk. Urunk, támassz a mi szívünkben igazi vágyat te utánad. Támassz a mi lelkünkben éhséget, szomjúságot a te igéd tanítása után. Hadd tudjon úgy epekedni a mi szívünk is utánad, ahogy Dávidé epekedett. És a veled való találkozásban, Urunk, te töltsd be ezeket a vágyakat. Te töltsd be valóban szívünknek éhségét, avval a lelki táplálékkal, amely tőled jön, igéd drága tanításával, lelked erejével, közösségével, békességével. Áld meg így a mai Isten tiszteletünket is. Légy közöttünk, Istenünk, hadd legyen nyitva a szívünk mindarra, amiről te akarsz velünk beszélni. És te könyörülj rajtunk, hogy a te igédre meg ne keményedjünk. Adj nekünk alázatos szívet, engedelmes lelkületet. Adj nekünk olyan szívet, amely kész egészen megalázkodni előtted, és kész cselekedni megértett akaratodat. Hadd hozzuk eléd a gyászoló szívűeket, Urunk, akik gyászolnak, és holnap majd megállnak a ravatalnál, könyörülj ő rajtuk is. Vigasztalásod segítse őket ezekben a napokban. Könyörülj betegjeinken, Urunk, hiszen a gyülekezet szenvedői, betegjei kezedben vannak. Vigasztald meg őket, emeld fel csükkedő szívüket, adj nekik erőt, kegyelmet, gyógyulást, a te nagy irgalmadból védj körül mindannyiunkat. Egyetlen reménységünk te vagy. Taníts ma is lelked által, élő igéddel légy itt, és a mi szívünkön, életünkön könyörülj. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének hallgatásához. A 394-es énekünket keressük ki. annak a legelső versét énekeljük. A 394-es énekünket keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 394-es számú dicséretünk. Tégy magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Tételem alapígéje írva található a János evangéliumában. János evangéliumából egyetlen igeverset olvasok, Jézus főpapi imájából, a 17. fejezetnek a 17. versét olvasom. Tehát az igehely János evangélium a 17. fejezet és a 17-es verset olvasom. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd az igazság. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, itt ebben a világban nagyon sok tévedés van, és ha megnézzük nem csak a történelmet, még az állatvilágban is találunk különös dolgokat. Van egy mélytengeri halfajta, amely a tévedésre építi az ő érelem szerzését. Kilógat egy csápon a feje elé valami fényt kibocsátó kis sejtet, és a fényre ott a mély tengernek a sötét vizében jönnek a halak. Azt hiszik, hogy a fénynél élelemforrás van, de belőlük lesz élelem, hiszen ez a hal, amelyik a fényt kibocsátja, így szerez táplálékot magának, így csalja oda, tévedés áldozatául esnek ugye azok, akikből táplálék lesz. De hát a történelem sok-sok példát szolgáltat erre. 1940 nyarán az angliai csatának nevezett nagy légi csatában, amelyen Németország akarta Angliát először légi fölénnyel ugye meghódítani a partaszállás előtt, még a radarok kezdetlegesen működtek, és egy radar technikus feljegyeztetett, ez is látta a radar képernyőn, hogy hát valami pöttyök jönnek, riadóztatták a légierőt, azt gondolták, pár szem német repülőgép van, fölszállt néhány angol vadászgép, de több mint 300 német bombázó volt az a pár szem pöttye radarképernyőn. Sok-sok tévedésről lehetne beszélni, de amiről ma lesz szó, az a lelki tévedés. Létezik lelki dolgokban is tévedés, de itt sokkal nagyobb a tét, mint ezen a világon, bármi másban. A lelki tévedéseket így mondjuk, hogy tévtanítás. Aki valamiben lelkileg téved, az nem a helyes tanítást hiszi, vallja, hanem valamit félreértett, valamiben őt az ördög megvezette, és ezért a szíve tévtanítások áldozatául esett. A mai tételünk így fog hangzani, hogy aki lelki dolgokban téved, tévtanítások útján jár még az üdvösség kérdésében is, az menthetetlenül elveszik. Tehát aki lelki dolgokban téved, tévtanítások útján jár az üdvösség kérdésében is, az menthetetlenül elveszik. Különös történet, ami adatott nekünk mára, ugye Jézus korában több nagyobb kegyességi csoport volt, hát a két legnagyobbról sokat olvasunk a Szentírásban, A farizeusokról sokat beszéltünk már, ők voltak azok, akik a mózesi törvényt szinte hajszál pontosan igyekeztek betartani, de elhanyagolták az irgalmasságot, a jogosságot, a szeretetet. Ők ilyen betűvallást igyekeztek megvalósítani egészen könyörtelenül. A másik nagy kegyességi csoport, akik szintén rajongtak Mózesért, és magukat a legvallásosabbaknak, leghűségesebbeknek tartották, ezt a csoportot nevezték szadduceusoknak. Ez egy különös csoport volt, tele tévtanítással. Bár magukat a legkegyesebb embereknek gondolták ők is, ugyanúgy, ahogy a farizeusok, képzeljétek el, hogy ők tagadták a feltámadást, tagadták az angyalok létezését, és nem hittek a lélekben sem. Különös dolog, hogy egy csoport, amely rajong a hagyományokért, az ősök tanításáért, az ószövetségi proféták dolgaiért, akik olvasták naponta Mózest, ilyen hatalmas tévedésben voltak, három olyan dolgot tagadtak, amelyet már az ószövetségi iratok is egészen világosan elénk adtak. Hiszen ha megnézzük, akkor csak a lélekről beszél nagyon sokat Mózesnek, mind az öt könyve, de az Ószövetségben, ha csak a Prédikátor könyvét említem, szintén beszél az emberi lélekről. A Példabeszédek könyve, a Zsoltárok könyve szintén. Tehát a léleknek a tagadása érthetetlen előttünk, hogy ott volt előttük az ige, és mégsem hisznek a lélekben. Aztán ott van a feltámadás, erre is akadt példa az Ószövetségben, Elizeus próféta támaszt fel halottakat, olvassák a szadduceusok, és mégsem hisznek a feltámadásban. És angyalok jelenéséről is számtalan helyen olvasunk a Szentírásban, már Mózesnél, de hogy sorba haladnánk a könyveknél, az ószövetségi könyveknél, Józsuénál, Bíráknál, és így tovább, vannak angyalok. Vannak angyalok. Hát csak Ábrahám ősatyának az életében is többször jelentek meg angyalok. És itt van a szadduceusok kegyességi csoportja, akik ezt tagadják. Oda mennek Jézushoz, és megpróbálják, így a saját tanításuk talaján állva, valami csőbe behúzni Jézust. Na most kérdezünk tőle valami olyat, amire aztán nem tud válaszolni. Volt az Ószövetségben a sógor házassági törvény, ugye az Ószövetségben az atyai földet, azt nagyon tisztelték, és hogyha valaki örökös nélkül halt meg, igyekezték annak a családnak az örökségét úgy helyreállítani, hogyha volt olyan fiatal ember a családban, aki el tudta volna venni a testvérének, elhunyt testvérének ugye özvegyét, akkor el kellett, hogy vegye az asszonyt, és a legelső gyermek, amely abból a házasságból született, nem az ő nevét kellett, hogy viselje, hanem az elhunyt testvérének ugye a családját, tehát az még a testvérére volt ugye apostrofálva, és az a gyermek, mint a testvérének egyetlen gyermeke, ugye így apostrofálódott, vitte tovább azt az örökséget. A többi gyermek pedig ugye az új férnek a gyermekének számított jogilag is az Ószövetségben. Hát a sógorházassági törvényt facsarják ki, egy kitalált történettel a szadduceusok, mennek oda Jézushoz, és előadnak neki egy kitalált történetet, hogy volt egy testvér nálunk, az első megnősült, nem hagyott utódot, elvette a második testvér, az se hagyott utódot, és végig mind a hét. Képzeljétek el, hogy a kitalált történet végén milyen gúnyosan tehették föl ezt a kérdést, akik nem hisznek a feltámadásban, meg a lélekben, hogy na és akkor hát a feltámadás, tehát melyiknek a felesége lesz ez az asszony? Végtelen gúny, végtelen pökhendiség volt ebben az egész kérdésben, a történetben, amelyel ők fölkeresték a megváltót. Jézus végtelen szeretettel felel erre a határtalan pökhendiségre. Elmondja nekik, hogy ti azért tévedtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. És elmondja, hogy a feltámadás után nem lesz férhezmenés, nősülés. Ott megszűnnek ezek a dolgok, amik erre a világra, ezen a területen vonatkoznak. és felel nekik arra is, hogy arról, hogy van feltámadás. Hát Mózesnél nem olvastátok. Mit mondott Isten Mózesnek a csipkebokornál? A szadduceusok legkedvesebb prófétájától veszi Jézus a bizonyítékot, hogy Isten így jelentette ki magát Mózesnek az égő csipkebokorban, én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Isten nem a holtak Isten, az élőké. Ezzel kijelent, hogy ők Istennél élnek. A lelkük ott van az Úrnál. És az utolsó kicsinke mondat, amire már nem szólnak semmit a szadduceusok, ti tehát nagyon tévedtek. Hát az Úr őrizzen meg bennünket ettől, hogy Isten nekünk ezt mondja, hogy ti tehát nagyon tévedtek. Fontos dolog tehát, hogy mi Isten igéjét ismerjük, tanulmányozzuk és alázatos, tanítható szívvel mindazt befogadjuk, amire Isten lelke, igéje vezet bennünket. Nézzük akkor ennek a történetnek a tanulságait. Az első nagy tanulság, és ezt alázatosan és kicsit szomorkodva, de meg kell fogalmaznunk, hogy az ember a bűneset miatt lelki sötétségbe került. Testvérek, mi önerőből, magunktól soha nem tudunk visszatalálni Istenhez. Aki azt hiszi, hogy ő majd magától megtalálja az Istent, meg az üdvösség útját, meg eljut magától az igazságra, az rettenetes tévedésben van. Az ember a bűneset miatt lelki sötétségbe került. Önmagától soha nem talál rá az igazság útjára. Szüksége van arra, hogy Isten megkeresse, megtalálja őt, és Isten világosságával pásztorként terelje, vezesse. Ugye Jézus a jó pásztor, és az ő hívei a juhok. Az előkép megfeleltetésénél mindig Isten nagyon ügyelt arra, hogy tökéletesen megfeleljen minden. Ugye tudjátok, hogy a báránynak nincsen irányérzéke. A macskád hazatalál. A kutya is nagyon jó érzékkel, hogyha eltévedne, elkóborolna, visszatalál. A bárány nem talál vissza. A pásztor elvezeti valameddig, hogy onnan kivennéd a pásztort a bárány mellől, nem találna haza. Ha százszor ugyanazon az útvonalon mentek volna. Nem ilyen a bárány, jó, ezt ismerem, itt ezen a bokornál megyünk el már évek óta minden nap. Nem talál haza a bárány. Mi olyanok vagyunk lelkileg, mint a bárány. Jézus nélkül, a pásztor nélkül nem találsz vissza Istenhez. Önerőből, a magad feje szerint, a saját tehetségedből soha nem találsz rá az élet útjára. Szükségünk van a jó pásztorra, szükségünk van Jézusra, aki megkeres, aki vállára vesz, aki visszavisz a nyájhoz, utána vezet, terelget, naponta téged az igazi legelőre, akinek a hangját meg kell, hogy ismert, és követned kell a sok hang közül egyedül azt a hangot. A második tanulság ugyanebből fakad, hogy az ember pont emiatt, a lelki sötétség miatt könnyen félrevezethető. Mi rászedhetőek vagyunk, testvérek. A sátán az ember rászedheti. Megvezethetőek vagyunk. És rá is szed minket a sátán, ha nem figyelünk. Hadd tegyem hozzá, hogy nem csak a hitetlen embert. A hívő embert is rá tudja szedni a sátán, ha nem figyel. Ezt is jegyezzük meg. A hitben járó ember is megvezethető. Ha nem figyel oda olyan szorosan Istenre, ha nem jár olyan komolyan szorosan Isten nyomában, megvezethető, félrevezethető, becsapható. Nekünk Jézusra van szükségünk szüntelenül. Mi a tévtanoknak az oka? Hát feltétlenül az ördögöt kell megjelölni, hogy ő a hazugság atya, ő a tévtanításoknak is az atya, ő az, aki az ember felé mindenféle hamis tanítást állandóan sugalmaz, hoz, ő akarja belopni a szívünkbe mindazt, ami őtőle való, az ige magját, amelyet vet a magvető a szívünkbe, azt meg onnan ki akarja lopni, hogy ne az keljen ki. De túl azon, hogy az ördögtől való minden hamis tanítás és lelki félreértés, Jézus mond egy nagyon fontos mondatot a szadduceusoknak. Ez a 24. vers itt a Márk 12-ben. Nem azért tévedtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ez a két ok, amely az ember részéről nevezhető meg okként. Hogyha valaki tévelyeg, vagy nem gondolkodik helyesen bármilyen apró dologról, nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. A mi református népünk arról volt híres a reformáció óta, hogy szeretjük a Bibliánkat. Olvassuk a Bibliánkat. Biblia ismerő népként voltunk évszázadokig ismertek. Sajnos mára a múlté lett. Nagyon sok református nem nagyon olvassa a Szentírását. Konfirmációra adjuk ifjainknak a Bibliát ajándékba. Nagyon kíváncsi lennék a statisztikára is, itt Ajkán, vajon az elmúlt 10 évben, 20 évben, 50 évben konfirmáltak között. Hány százalék lenne, aki olvassa azóta naponta a Szentírást? Testvérek, téveigés lesz a következménye, ha nem olvastok igét. Azért tévedünk, mert nem ismerjük sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. És ez a másik, Isten lényének az ismerete. Isten szeret bennünket, és őt megismerni egy különös csoda, és egy hatalmas ajándék. Én is Charles Michel, aki az indiai gyermekeknek a misszionáriusa volt, ő a hitét arra alapozta, hogy milyennek ismerte meg Istent. Isten jellemére alapozta mindazt, ahogy ő döntött, élt. És megfogalmazta magának, hogy Isten szeret engem, mert szeretett akkor, mielőtt én még megszülettem volna, ez van a Szentírásban. Tehát ami velem történik, az valamilyen titokzatos módon a javamra történik. Még a velem történt bosszúságok és a rossz dolgok is. Isten jellemére nézett. És így tekintett, hogy Isten jót akar velem. Üdvösséget adott Jézusban. Elvezetett a hitre, és rajtam keresztül hitre akar még vezetni sok indiai gyermeket. És ő így cselekedett. Isten jelleméből indult ki. Testvér, van-e neked Isten ismereted? Milyennek ismered az Urat? Éle benned egy nagyon biblikus, erős, határozott, csodálatos Istenkép, amelyből sok minden aztán fakad. Fakadnak a beszédeid, a döntéseid, a hétköznapi dolgokhoz való hozzáállásod, a lelki dolgokban való ismereteid is, ami tévejgésünk származik abból, hogyha nem ismerjük Istent, és Istent Jézusban lehet megismerni, az ő igéjén keresztül. Egyszer Fülöp megkérdezte Jézustól, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és az nekünk elég. Olyan butuska kérdés volt ez, de sok ilyet tudunk feltenni, nem csak Fülöp, mi is. Jézus annyit mondott neki, hogy annyi ideje veletek vagyok, nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Az Isten olyan, mint Jézus. Olyan irgalmas, olyan tiszta, olyan szent, olyan drága, olyan türelmes, olyan kegyelmes. Ismered-e Jézust? Ismered-e Istent? A szadduceusok azért tévedtek, azért tévelyektek, mert nem ismerték az írásokat. Olvasták Mózest vakon, és nem akarták az írásból az Isten lényét, jellemét megismerni. Tudjátok, ha büszke szívvel olvassuk az igét, nem juttat ismeretre. Nem juttat Isten megismerésére. A büszke szívű ember csak azt tudja látni, hallani az igéből, amit ő akar. A szadduceusok is el voltak telve maguktól, hogy hát mi vagyunk Izrael legkegyesebb csoportja, és olvasták az igét, de azt nem vették észre, hogy lélek van, angyalok léteznek, és van feltámadás, Isten az élők Istene. Vajon mi figyelünk-e az Isten kijelentésére? Mi az igazi tanítás alapja? Ez olyan fontos kérdés. Láttuk az előző pontban, hogy mi a tévtanításnak az alapja. Hát tegyük fel most a kérdést, hogy mi az igazi tanítás alapja? Isten igéje. A Biblia. Az írott kijelentés tetszett az Istennek, hogy az ő beszédeit írott formában is kijelentse. És tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Istennek ez az egy útja van, hogy önmagát megismertesse, és az embert a sötétségből a világosságra kivezesse. Ez az egy útja van. Hirdettetik az ő igéje, az ő prédikátorai által szerte a világon. És nincs még egy könyv, amit ilyen sok nyelvre lefordítottak volna, és ilyen hatalmas példányszámba nyomtattak volna több száz éven keresztül, mint a Biblia. Isten gondoskodik arról, hogy az ember, aki keres, az eljusson az ő igéjéhez, aztán majd őt Isten megtalálja az ő szeretetével. Isten szent lelke ad világosságot, és egyedül a Biblia igéje adhat igazi tanítást, igazi utat a keresőknek. A köszöntő igét egyébként a 2 Péter 1-ből olvastam, egy különös ige, 2 Péter 1, és ez az ige arról szól, hogy mit mond Isten által Péter az ő híveinek. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy még ebben a földi porsátorban vagytok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Péter azt mondja, hogy még a legkomolyabb hívőt is újra és újra emlékezteti ugyanazokat az igéket, tanításokat, újra és újra elmondja nekik. Ébrezgesselek titeket emlékeztetés által. Olyan kemény kifejezés, de remélem nem szólal meg bennünk a büszkeség, hogy hát mi nem aludtunk el. Ige hirdetést büszkén nem lehet hallgatni. Menjünk csak úgy oda Istenhez, hogy Uram, mondd még egyszer, el ne aludjak a halálba. Ne legyen bennetek az, hogy jó, ezt az ígét már ismerem, vagy hallottam már tavaly is. Nem, hadd emlékeztessen az Isten. Tudjátok, hogyha kőtörőket néznétek, kinn a kőbányában, pár száz évvel visszatekerve az időt, akkor azt látnátok, hogy a hatalmas kőtörő pörölyjel egy kőtörő ráüt százszor a kőre, és abban látszólag semmi sem történik. De 101. ütésre a kő meghasad, ketté megy. Mi gondoltok, hányszor ütött feleslegesen a kőtörő? Nem az a helyes válasz, hogy százszor. Arra a 100 ütésre szükség volt, hogy a 101 egyszerre a kő meghasadjon. Így van velünk is az ige. Jeremiás prófétánál a 23-as fejezetben arról olvasunk, hogy az én igém olyan, mint a sziklazúzó pöröly. Jön az ige. Lehet, hogy már 100-szor hallottad, és unalmasan elfordítanád a füledet, de az ige azért jön, mert a te szikla kő szívedet még nem tudta ketté hasítani, és majd 101 egyszerre, amikor Isten mondja, akkor hasad ketté végre valami benned, hogy Isten tovább tudja építeni lelkedben, szívedben az ő munkáját. A következő pontunk, hogy Isten másként gondolkodik, mint mi. Tetszett neki, hogy néhány dolog a Szentírásban homályban maradjon. És tetszett neki, hogy vannak látszólag egymásnak ellentmondó igék is. És tetszett Istennek, hogy van egy-két olyan ige, amelyet akárhogyan nézünk még a legeredetibb nyelven is, egy picit félreérthető. De élet van benne. Egyszer egy biblia tudós azt mondta, hogy Isten ezt így akarta, ha mi emberek, ami logikánk szerint csináltuk volna meg a Szentírást, akkor mi valami nagyon precízen felépített könyvet csináltunk volna, amiben a félreértésnek a legkisebb részletét is megpróbáltuk volna kiküszöbölni, és egy olyan egységes könyvet írtunk volna, amely végtelenül száraz lenne, és nem lenne benne élet. Hát mi olyanra csináltuk volna. De tetszett Istennek, hogy bennhagyjon a Szentírásban egy-egy olyan mondatot, amelyre még sokszor a legnagyobb Biblia tudósok is megvakarják a fejüket, hogy nem értjük, Uram, teljesen. Tetszett Istennek, hogy így legyen élet a Szentírásban. És tetszik neki, hogyha te elkezded alázatos szívvel olvasni, és megvallod másnak is, hogy nem mindent értek a Szentírásból. Tetszik az Istennek, hogyha elismerjük alázatosan, hogy igyekszem azt tanulmányozni éjjel-nappal, amennyire időmerőm engedi, és Isten majd szépen tanít, vezet engem. Testvérek, mi a halálunk napjáig tanítványok maradunk. A halálunk napjáig tanítványok maradunk. És a következő pont, el kell ezt is mondjam, testvérek, a hívők között is létezhetnek tévtanítások. Komoly, Bibliát olvasó, Istent kereső, őszinte hívőknél is lehet egy-két olyan dolog, amiben nem látnak tisztán, és jelen állapotukban még nem látnak jól. Sok az elbizakodás. És bár vannak olyan igék, amelyek azt mondják például János első levelében, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és amire az ő kenete megtanít titeket, az igaz, az nem hamis. Tényleg, vannak dolgok, amire az ő kenete, az ő szent lelke elvezet bennünket bizonyossággal. De mégis van ilyen ige is, és erre is kellene figyelnünk. Filippi levél 3. fejezete, és a 15.-16. vers. Filippi 3, 15-16. Aki tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt. Tehát van ilyen ige is, ami azt mondja, hogy hát haladjunk előre, de ha valamit másképpen gondolunk. Isten lelke majd, ha őt alázatosan keressük, majd ezt is megmutatja. Van olyan dolog, amit most így látsz, és 2 év múlva még tisztábban fogsz látni. És a római levél 14. részében meg egyenesen azt mondja Pál, a hitben erőtlent fogadjátok be, de nem azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál, az pedig egyformának tart mindegyik napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozhatok megütközést vagy elbotlást. Tudjátok, azt mondja az ige, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Amikor egy hívő ember elbizakodottá lesz, hogy én már tudom, akkor Isten megengedi, hogy egy nagyot zuhanjon, hogy megszégyenüljön az a hívő ember. Isten alázatra tanít bennünket. És amikor elkezdjük egymás nézeteit bírálgatni, és az ő nevében azért jövünk össze, hogy vitatkozzunk, hogy a másik nézetét becsméreljük, akkor ezen soha nem lesz áldás. Nagyon fontos, azt mondja Pál apostol, az alázat és a taníthatóság. Vannak olyan testvérek, akik taníthatatlannak minősülnek. És hadd mondjam el, így kaptam Istentől ezt a gondolatot. Bizony, mi protestánsok megkritizáljuk jogosan és helyesen egyébként a pápai csalatkozhatatlanságról való tanítást. Ez egy rettenetes dogma, amelyet valamikor 9. Pius hozott, nem is olyan nagyon régen, hogy a pápa lelki dolgokban csalatkozhatatlan. Bármit kijelent, az mindig úgy van, ő abban soha nem téved. Hát dehogy Isten téved. Tehát mi protestánsok ezt, ugye kárhoztatjuk ezt a hamis tanítást, de figyeljetek, most teszem hozzá, amit Isten mondott. Sokszor mi protestáns hívők, akik már egészen jól kezdjük ismerni a Bibliát, ugyanúgy viselkedünk, mint hogyha mi lennénk csalatkozhatatlanok. Az Úr adjon alázatos szívet. Az Úr adjon alázatos, tiszta szívet nekünk. mi sem vagyunk csalatkozhatatlanak. A pápa sem, de mi sem. A teológiai professzorok sem. Tévedhetünk. Egyszerűen, alázatosan kell keresnünk az Istennel való közösséget. És vigyázni a szívünkre, mert az ismeret felfúvalkodott, tehát ez a szeretet az, ami épít. A testvérek közötti elválasztó falakat, tehát a hívők közötti válaszfalakat az ördög szereti rettenetesen. És ő az, aki a hívőket vitába sodorja. Ő az, aki rá tudja venni a hívőket, hogy ne azért jöjjenek össze, hogy tusakodjanak Isten országának épüléséért, emberek megtéréséért. Hadd vitatkozzanak a félreérthető igéken. Hadd menjenek őrre olyan dolgoknál, hogy itt van a vesző, ott van a vesző, itt a hangsúly, ott a hangsúly. Ó, de sok gyarlóság van mi bennünk. Ahelyett, hogy együtt imádkoznánk, hagyjuk, hogy a különbségek elválasszanak bennünket. Hadd mondjak egy szomorú példát Magyarország jelenéből. Van egy nagyon-nagyon bibliahű szervezet ebben az országban. Direkt nem mondom pontosan a levét, nem ez a fontos. Amely megpróbált egy közös egységnyilatkozatot aláírni az óczai testvér gyülekezettel. Az evangéliumi kiadónak is az a gyülekezet ad helyszínt, onnan lehet rendelni ugye az evangéliumi kiadós könyveket. És az óczai testvér gyülekezet, amely talán az ország testvér gyülekezeteinek az egyik központi gyülekezete, annak a vezetői leültek ennek ezzel a bibliai szervezetnek a tanítóival, és elkezdték kidolgozni, hogy akkor mi egységben vagyunk, testvérek vagyunk, hát titeket is befogadott az Úr, bennünket is. És képzeljétek el, hogy már majdnem készen volt a megegyezés, eljutottak ahhoz a ponthoz, aminél külön váltak. A testvér gyülekezet a Szent Szellem szót használja, mi protestánsok többsége a Szent Lélek szót használjuk. Apró nyelvi különbség, az eredeti görög és héber szöveg tényleg a szellemet használja. A magyar biblia fordítás 1590 óta a Szent Lélek kifejezést használja. Lehetne rajta szőrszál hasogatni, hogy tényleg pontosabb a szellem, de én azt hiszem, hogy ami már szinte fél ezer éve így van bevéve, bevette magát ez a fogalom bennünk, ezen őrre menni felesleges. Én el tudom fogadni türelmesen azokat, és semmi gondot nem okoz a lelkemben, egy másik hívő ember a Szent Szellemet használja. Tanítványképzőn beszéltünk erről, bibliórán beszéltünk erről, és ott én is mondtam, hogy ha nagyon pontosan akarnánk fordítani, úgy kellene használni a Szent Szellem. De azon sem akadok fenn, hogyha valaki a Szent Lelket használja. De ez a két szervezet eljutott ehhez a ponthoz, és egyik sem engedett a maga igazából. Nem jött létre a megegyezés. Ugye értjük, miért mondtam el ezt a példát. Ilyenek tudunk lenni mi hívők. A másik egy köröm darabban másképp gondolkodik, akkor én nem vállalok vele közösséget. Jaj nekünk, testvérek! Jaj nekünk, ha Krisztus befogadta a másikat, de te nem fogadod be őt. Én úgy hiszem, hogy vannak lényeges és lényegtelen dolgok. Vannak olyan dolgok, amiket én az üdvösség kérdés kategóriájába sorolok. Abból nem engedhetünk. Krisztus istensége, a kegyelemből hitáltal való megigazulás tanítása, a megtérés Istenhez fontossága. És sorolhatnánk még ezek a legfontosabb dolgok. Ezekben nem engedhetünk. Ha ezekben az üdvösség kérdéses tanításokban valaki tényleg tévtant hirdet, akkor tényleg úgy van, ahogy Pál meg Jézus mondja, hogy rázzátok le a ruhátok szárnyáról még a port is, akkor nem vállalhatunk közösséget. De olyan apróságokban, amelyek csak előképek, hogy most gyermeket vagy felnőttet keresztelünk, ez már nem üdvösség kérdés a Biblia szerint. Hogy az úrvacsorához jobb oldalról vagy bal oldalról megyünk ki, ilyen apróságokon összeveszni végtelen gyarlóságunk mutatója. Vannak üdvösség kérdések, és vannak, amik mellékes dolgok. Egyiken és másikon sok minden múlhat. Isten meg a szeretetét akarja a te szívedben létrehozni. A megtérő Lator példáját hadd hozzam ide. Ugye tudjátok, hogy az a megtérő Lator bement a mennybe. De ha megkérdeznénk tőle ott a haláltusája pillanatában, hogy na, mondj el nekünk a Biblia nagy hit igazságait, gyanítom, hogy egy árva kukkot nem tudott volna nagyon mondani. Őt az ismeretekben megfogtuk volna. A legkisebb hittanos is megfogta volna. De az a Lator bemehetett a mennybe. Miért? Mert az ő hitével megragadta Krisztus király voltát. Valahol ő sok ismeret nélkül ugyan, de meglátta az ő hitével, hogy ez a Jézus, akit most szenved ártatlanul, ez visszajön, és az egész világnak ő a királya. És ezért a hitér bemehetett a mennybe. Nekünk meg van büszke szívünk másokat a hitismeretekről vizsgáztatni és kizárni a közösségünkből, mert ebben meg abban nem ért egyet. Hát gondoljatok a Latorra. Őneki fogalma nem lett volna a kiválasztás csodájáról, a predestináció biblikus tanításáról. Hiába kérdeztük volna arról, hogy mi van a halál után, hogyan lesznek a halottaknak a feltámadása, vagy az utolsó idők dolgai, hogyan következnek ezen. Semmit nem tudott volna. De hit Jézusban, és bemehetett a mennybe. A második helvét hitvallásunknak a bevezetőjében van egy hihetetlenül nagyon jó dolog. És hadd tegyem hozzá, jó értelemben mondom, hogy kicsit büszkén, református egyháznak eme hitvallásában van egyedül ez a hozzáállás megfogalmazva, a többi felekezetnél ez nem található. A többi felekezet nagyon gyakran magát a legjobbnak, legtisztábbnak, legnemesebbnek mondja. A mi hitvallásunk is elmondja, hogy mi úgy hisszük, hogy a legbiblikusabban mi látunk, de tudjátok, mi van a bevezetőben megfogalmazva. Ha valaki bennünket Isten igéje alapján másra vezet, örömmel, készséggel hajlandóak vagyunk engedni. Ez van a hitvallásunk bevezetőjében. Hogyha valaki Isten igéje alapján vezet bennünket egy másik tanítás, hogy mit tévedtünk, és meglátjuk a Biblia alapján, hogy tényleg úgy van, ahogy ők mondják, készséggel hajlandók vagyunk engedni. Hát testvérek, ez az a drága hozzáállás, amit a Biblia tanít. Ne úgy menjél a másik hívőhöz, hogy te csalatkozhatatlan vagy, te nálad van az abszolút tudás, a téved valaki, az csak a másik lehet, hanem ezzel az alázattal. Isten igéből a másik, másra vezet téged. Hajlandó vagy készséggel, örömmel, békességben engedni? Nézzétek Istent, ő hogyan cselekszik. És itt a megtérő Latort megint hadd hozzam elő. Nézd meg, hogy Isten hogyan cselekszik vele. Amikor Jézushoz kiáltott ez a Lator hitének szikrájával, és az ismeretek nélkül, nézd meg, hogy cselekszik Isten. Nem kezdte el neki Jézus mondani a halála előtt, hogy de ha be akarsz menni a mennybe, akkor tudnod kell, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob voltak az ősatyák, meg akkor a Jákob 12 fia, ők Izrael 12 törzse, meg első király Saul, aztán meg Dávid és Salamon a harmadik, hogy volt az ország kettészakadás. Nem kezdte el neki magyarázni a Biblia ismeretet, nem kezdte el neki magyarázni a dolgokat. A hitét nézte Isten. És annyit mondott neki, hogy bizony mondom néked ma velem ezzel a paradicsomban. Testvérek, rengeteg olyan ember lesz a paradicsomban, aki az üdvösség kérdésben helyesen látott, de az apró dolgokban tele volt tévedéssel. Biztos vagyok benne. És lehet, hogy mi is így fogunk majd a paradicsomba kerülni, a te Jézus engesztelő áldozatát megragadtad. Tehát az üdvösség kérdésben helyesen vallottad te hitet. Bemehetsz a mennybe. És lehet, hogy a mennybe derül ki, hogy az összes többi dologban te hatalmasat tévedtél. És ez nem úgy volt, csak mellékes dolgok voltak. Meg kell tanulnunk alázatosan Istenhez fohászkodni. És nehogy úgy viselkedjünk, mint a szadduceusok, pökhendien, büszkén, hát mi úgy is tudjuk. Még az Isten fiát is vizsgáztatni akarták. Isten mindig úgy cselekszik, ahogy ő tanítja. Mindig úgy cselekszik, ahogy ő tanítja. Ahogy elhordozta a szadduceusokat, olyan türelemmel, úgy csodálom ezt a szeretetet, ahogy a pökhendi, büszke, gúnyolódó szadduceusokat olyan végtelen szeretettel elhordozta. Hadd mondjam el neked, hogy Isten így cselekszik veled is. Elhordozott téged, amikor még kemény voltál, elhordozza a mostani keménységedet. Amikor konok a szívünk, elhordoz bennünket a konokságunkban. Elhordoz, amikor még nagyon nem látod a dolgokat, és más útra akarsz menni. Hordoz türelemmel, amikor a te szíved más után vágyik. Elhordozta a te taníthatatlanságodat, elhordozta a konokságodat, elbizakodottságodat, mert szeret. És munkálkodik benned. Küldi az ő igéjét, küldi az ő lelkét. Von magához, mert fontos vagy neki, mert szeret, és ő az ő napjára, az ő munkáját el akarja benned végezni. Vajon engedjük ezt? És egy apró történettel fejezem be. Egyszer valaki végig tanulmányozta a római katakombákat, amelyekben a keresztények az üldözések elől a legkeményebb időkben elbújtak. Ezeknek a katakombáknak a falai tele vannak írásokkal. Oda vésték az üzeneteket a keresztények egymásnak. Rengeteg dolog van oda felvésve. És aki áttanulmányozta, az megjegyezte, hogy olyan különös, hogy ebben a legkeményebb időben nincs a falon vésett feliratok között egyetlen egy panaszos sem. Hanem tele van hálával, dicsőítéssel, Isten magasztaló, apró imákkal. Tudjátok, ott azok a keresztények nem avval foglalkoztak, hogy hú, ez a Tertulliánus meg az a másik, másképp gondolja ezt meg azt a Szentírásból. Hanem azt mondták neki, hogy gyere, imádkozzunk együtt, mert te is abban az Istenben hiszel, akiben mi. És fennmaradtak az egység imái, az Istent magasztaló közösség sorai az üldözések alatt. Mert ők szeretetben befogadták egymást. Ezt a példát adja Jézus is. Amen. A 42. Zsoltár 7. versét énekeljük most, testvérek. 42. Zsoltárunk 7. versét énekeljük most. Én lelkem, mire csüggedsz el, mit kesergesz ennyire? hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szabadító Istenként jelentetted ki magadat, és tudsz szabadítani bennünket szeretetlenségeinkből, büszkeségünkből, konokságunkból, makacságunkból. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a tévelygéseinkből is van hatalmad bennünket szabadítani. Köszönjük, Istenünk, hogy nem hagytad a bűnben elveszett embert botorkálva a lelki sötétben, hanem Jézus Krisztusban világosságot gyújtottál. Eljöttél közénk a sötétség földjére, hogy bennünket megkeress, megtalálj és visszavezess az Istenhez. Magasztalunk azért, hogy jó pásztorunk Jézus Krisztus, hogy ő az, aki az eltévedt bárányokat megkeresi, vállára veszi, amikor megtalálta, és visszaviszi az ő nyájához. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz bennünket igéden keresztül, hogy drága dolog figyelni a te szavadra, mert ebben a világban a te igéd által, lelked által vagy jelen. Hirdettetik a te szavad és a te lelked csodálatos, titokzatos módon világosságot gyújt az igét hallgató, alázatos szívben. Így kérünk téged, hogy gyújts bennünk világosságot, és teremts bennünk alázatot. Légy irgalmas elbizakodottságainkhoz, légy irgalmas ahhoz, amikor mi voltunk csalatkozhatatlanok a magunk szemeiben, és mi voltunk kevélyek, büszkék, légy könyörületes hozzánk. Vágyunk, Urunk, a te utadban járni, benned megmaradni, és szeretnénk majd, ha megőriznél minket minden tévelygéstől. Különösen, Urunk, az üdvösség kérdésében adj nekünk csodálatos, tiszta tanítást, világosságot és abban való hitet, hogy el ne tévedjünk, vezess és terelgess bennünket nevedért. Hatozzuk eléd a gyászoló szívűeket, a betegeket, a nyomorultakat, hajolj le a szenvedőköz. Vigasztalásoddal, gyógyításoddal, kegyelmeddel mindnyájunkat te öled át, és te segíts bennünket életünk minden dolgában. Köszönjük, Urunk, hogy kezünkbe adod a Szentírást, és azt olvashatjuk naponként odahaza is. Buzdítsd erre a te híveidet itt ajkán is, hogy akinek van Bibliája, hadd vegye elő, hadd legyen drága kincse, és hadd tudja olvasni azt alázatosan, téged keresve naponként. Köszönjük, hogy munkálkozz bennünk. Áldj meg, védj körül minket kegyelmeddel. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívét, imádságát vigye oda bátran az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 394-es dicséretnek a második és harmadik versei. 394-es énekünket keressük ki ismét, és most a második és harmadik verseit énekeljük. 394-es énekünk második verse így kezdődik. Hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett, s a habok közt szívedre meg, hogy sírod is ott leled.